İTON Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok, ma a Kovászna megyei Egerpatakra kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Régyhez tartozik, melytől 4 kilométerre délkeletre a fekete ügybe ömlő Szacsvapatak völgyében fekszik. Területe ősidők óta lakott, a falutól délkeletre a Borosnyópatak és a Kurtapatak közötti Fergettyűvár nevű hegycsúcson egykor őrtorony állott, csekély maradványai még láthatók. A hegylábánál őskori telep nyomait tárták fel. A falunak valószínűleg már a középkorban volt temploma, melyről 1643-ból van említés. Mai református temploma a 18. században épült. 2007. augusztusában elkészült az első, a falut Szacsva fele átszelő aszfaltút. 2007. szeptember 15-től viszont megszűnt az iskola felső tagozata.
Egerpatakon egy egyházközség van, és az a református. 260 körül ingadozunk folyamatosan.
Sok épületünket kijavítottuk, felújítottuk.
A családból senki nem akarta itt folytatni. És akkor úgy gondoltam, hogy én jövök ide.
Itt születtem Egerpatakon, több mint valószínű itt is fogok meghalni. Én szeretem itt Egerpatakon.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Réti Kovács András Fúvós Egyesület zenekara játszik. Riport összeállításunk második részét közvetítjük.
Dezső László Levente vagyok, egerpataki református lelkipásztor, mellette a szomszédfalunak, Szacsvának is a lelkésze, mindezek mellett még a Kézdiorbai Egyházmegyének az ifjúsági előadója is.
Mióta pásztorolja tiszteletes úr az egerpataki reformátusokat?
2015. február 1-én hívott meg az egerpataki presbitérium, és május 1-ével el is foglalta a Egerpataknak a parókus lelkészi minőségét. Azóta jóban rosszban próbálunk együtt lenni, és mondhatom most már itthon érezve magamat egerpatakiként szólalhatok meg.
Volt előző szolgálati hely is?
2013-ban, amikor végeztem a teológiával, akkor püspök úr gyakornok lelkésznek helyezett ki egy évre Kézdivásárhelyre, majd 2014-ben a nagypapi után kaptam hosszabbítást, hogy maradhatok Kézdivásárhelyen, mint beosztott lelkész, viszont ezt a beosztott lelkészséget vágta volt kettőbe az egerpataki meghívás, így mondhatom, hogy második szolgálati helyemen vagyok.
Ismertük a települést már előtte is, vagy amikor ide meghívták, akkor látta, hogy van itt ez a kis település?
Háromszékiként, kökösiként tudtam a faluról, a létezéséről. Amúgy érdekes, hogy a református kollégiumban három osztálytársam volt, aki ide kötődik Egerpatakhoz, és tudni tudtam. Viszont az az igazság, hogy először imahíten voltam itt 2014 tavaszán, akkor léptem be először a faluba, és a következő érkezésem az már a bemutatkozó szolgálat volt.
Mindenki református itt Egerpatakon?
Nagy részben reformátusok alkotják a falut, pár család, egy-kettő az neoprotestáns vonalon helyezkedik el, de Egerpatakon egy egyházközség van, és az a református.
Hány lelket pásztorol?
260 körül ingadozunk folyamatosan, amikor többen vagyunk, de az elmúlt 2-3 évben az jellemző volt, hogy folyamatos az apadás.
Olyan van itt Egerpatakon, hogy vannak híveik, de nem itt laknak a településen, hanem Sepsiszentgyörgyön, más városban, de ide fizetnek.
Mondhatom azt, hogy a lokálpatriotizmus ilyen szempontból is működik, hiszen vannak olyan gyülekezeti tagok, akik Szentgyörgyön laknak bent, vagy éppen akik külföldre mennek ki dolgozni, vagy van az, aki ki is települ, viszont ragaszkodnak a közösséghez és visszatérnek.
Esketést kellett tartani az elmúlt időszakban, mert nagyon sok kollégája azon panaszkodik, hogy még keresztelő van, de főleg temetnek, az esketési szertartást meg újra kell tanulja.
Sajnos ez igaz és jellemző rám is, hogy minden egyes szolgálat előtt, ami nem temetés és nem a vasárnapi istentiszteletek, mindig újra kell nézni a liturgiát, hiszen az elmúlt közel 9 esztendőben 3 esketésem volt, ami mondhatom, hogy nagyon kevés. Keresztelő is egyre kevesebb van, sajnos fogyóban vagyunk ilyen szempontból mi is.
Megy ki divatból a házasságkötés, vagy olyan kevés a fiatal, hogy nincs aki egyházi esküvőt is tartson?
Én úgy érzem, hogy inkább a második pontja a kérdésnek, hiszen amikor idejöttem, akkor volt egy hatalmasnak mondható, tehát Egerpatak viszonylatban beszélünk itt hatalmas ifjúsági csoportról, akik nagyon ügyesek voltak, mindig azt mondtam, hogy velük, ha kell, a Himalájára is elmerek menni, mindenre is kaphatók voltak, viszont az előttük lévő ifjú generáció az már kinőtt. És most őket kell megvárjuk, úgymond, hogy majd elérkezzenek. Nem ment ki a házasságkötés divatból, én hiszek benne, és hiszem azt is, hogy ellentétben azzal, amit egyesek kétkedve mondnak, hogy az csak egy papír, nem az, hanem érzik a súlyát a döntésnek és a kimondott szónak a felelősségét is.
Amúgy megszólná a falu azt a fiatalt, aki esetleg vadházasságban élne, vagy csak úgy összeköltözne?
Nem mondhatnám azt, hogy megszólják, de megjegyzik. Megjegyzik és számon tartják. Hiszen Erdélynek ezen a pontján, de hiszem azt, hogy egész Erdélyben, azért még tartjuk azt, hogy az összeköltözés az még nem kötelék. A kötelék az a hármas kötelék, amiről sokszor beszélünk mi is lelkészek, hogy Isten és ember között és emberek között.
Említettük a kereszteléseket. Milyen a temetések és a keresztelések aránya? Ha mondjuk temetünk 5-öt, akkor hányat keresztelünk?
Friss statisztikát tudok mondani, az elmúlt esztendőben 7 temetés mellett volt 2 keresztelő a gyülekezetben. Az egyik keresztelendő az már több éves gyerek volt. Mondhatom azt, hogy túlnyomó többsége a temetés az alkalmi szolgálatoknak.
Arra volt példa, hogy aki külföldön él, itthon keresztelte meg a gyerekét?
Persze, tehát aki ide tartozik, az haza is jön keresztelni, mert azt akarja, hogy a gyermeke is ide tartozzon ehhez a közösséghez valamilyen szinten, és ilyen szempontból is erősíti az ősök felé való kötelékét.
Milyen a hitélet az egerpataki reformátusoknál? Hogy látja?
Én mindig egy kicsit keserű szájízzel vagyok. Nem másért, félreértés ne essen, hanem magamból kiindulva mindenek előtt, az elmúlt 9 esztendőben rengeteg építkezés, tehát fizikai építkezés volt a gyülekezetben, rengeteg javítás, restaurálása, és sorolhatnám az ilyen munkákat, és mindig azt mondom, hogy mindig van még amin fejleszteni, és ez az elsődleges célunk az elmúlt években, hogy a hitéletet erősítsük meg, hiszen hiába javítunk falakat, hiába emelünk új falakat. Ha azokat nem tudjuk élettel megtölteni, akkor azok csak üres falak maradnak. Viszont érzem azt a közösségben, hogy van egy kötődés. Úgy a temploma, mint az Istene irányába. Én a másik oldalon viszont elégedetlen vagyok mindig. De ezt tudják presbitereim is, és az egész gyülekezet is tudja, hogy ha a templomban az összes patteri lenne, akkor lehet azt kérdezném, hogy miért nem állnak. Ha állnának, akkor miért nem állnak a templom előtt is, hiszen úgy érzem, hogy a hitbeli közösségből soha nem lehet elég. Ugye az Istennel való közösségre, mint az egymás hitáltal való épülésre, amit megélünk együtt közösen, bármilyen alkalmon, arra hatalmas szükségünk van. Főleg egy olyan korban, egy olyan időben, amikor folyamatosan arról beszélünk, hogy valamitől félni kell, valamitől rettegni kell, akár geopolitikai helyzetet nézhetünk, akár járványi időszakot nézhetünk. Mindig is a megtartó erő az az egymás hitáltal való épülés lesz, és erre volt egy nagyon jó példa a karantén idején, amikor közel 2 hónapot nem tarthattunk istentiszteletet. Elmondtam a presbitereknek, hogy na akkor most meglátszódik az, hogy 2 hónap mennyire tud tönkretenni idéző figyelembe téve egy egész közösséget, és az első szabadtéri istentiszteleten a Jóisten ismét az én hitetlenségemre koppintott, mondhatom így is, hiszen félig tele volt a templomudvar. Ifjak, vének, gyerekek, mindenki képviseltette magát, amennyire egyszer lehetett, hiszen az embereknek igényük van. Tehát nem elég a fizikai telítettség vagy elégedettség, hanem szükségünk van a spiritualitásra, a lelki feltöltekezésre is.
Online istentiszteleteket tartottak abban a periódusban?
Tartottunk, és itt most, ha hallgatók látnák, akkor nagyon mosolygok, hiszen mondhatom azt, hogy nekem egy kínszenvedési időszak volt. Nem azért, mert hogy az Isten igéjét ott kellett tolmácsolni, és ott kellett eljutatni az emberekhez, hanem sokkal inkább azért, mert én az a fajta lelkész vagyok, akinek szüksége van a személyes kontaktusra. Aki szeret a szószékről körbenézni, vagy szeret szóba állni az emberekkel, és adott esetben van úgy, hogy igehirdetésben is gondolat jön be, mert látom, hogy X vagy Y ott van a padban. Ilyen szempontból nehéz volt kamerának üres templomban prédikálni, viszont szükséges volt elvégezni, hiszen sokan jelezték vissza a faluból, hogy ha kellett, akkor szomszédok ültek össze, és közösen, ahol lehetőség volt, akkor követték és együtt imádkozták végig az istentiszteletet.
A járvány időszak után visszajöttek a hívek a templomba? Vagy amúgy is jellemző Kovászna megyére, minden kollégá elmondja, hogy a Kovászna megyei ember az olyan, hogy a statisztikában szereplő 10-12%-ot hozzák, de azért nem verik le a templom ajtót. De én azt tapasztalom, hogy ahol fiatal a lelkész, ott mintha többen járnának templomba. Itt mi a helyzet Egerpatakon?
Nem merek panaszkodni, vannak új becsatlakozó személyek, vannak elmaradók is, viszont sokszor, mikor végignézek a templompadokon, így közel 9 esztendőre visszanézve, mindig elmondom, hogy hiányoznak. Hiányoznak sem azért, mert elmaradtak, hanem vagy már koruk, betegségük, vagy már olyan személyek, akiktől végső búcsút kellett vegyünk ebbe a föld életbe. Nem merek panaszkodni, azt mondom, hogy kitartó közösség. Sokszor elmondják ugye ránk háromszékiekre, ahogy ön is említette, hogy nem verjük le a templom ajtót. Viszont én szeretem megnézni azon túl is az embereknek a spirituális igényét. Amikor az ember meghallja a déli harangszót, és megemeli a kalapját, vagy leveszi a fejfedőjét, és elmondja, hogy Uram Isten, segíts meg, és légy mi velünk, akkor én azt mondom, hogy tovább kell nézni a dolgokon, és nem szabad csak a saját keserűségünkbe megálljunk, vagy éppen úgy nézzük, hogy ezek személyes kudarcok. Persze szükség van a fiatalos lendületre, folyamatos újításokra, kánon keretein belül persze. Szükség van, és azt látom és tapasztalom, hogy szükség van a mai emberhez való szólásra. Tehát olyan alternatív alkalmakat megkeresni, amiken keresztül úgy az ifjúsághoz és a középkorúakhoz is, amin keresztül el lehet jutni.
A fiatalokat mivel lehet megtartani? Mert nagyon sokan azt mondják, hogy kikonfirmálják a fiatalokat, legalábbis egy időre elmaradoznak.
Én a személyes kapcsolatoknak vagyok a híve. Úgy, ahogy beszéltem a régi ifjúsági csoportról is, vagy éppen beszélhetek a mostaniról is, amit újonnan építünk fel, a közvetlen személyes kapcsolat az, ami megmarad. Persze egy kicsi közösségben ez egy teljesen más kérdés, hiszen mindenkihez könnyebben el tudunk érni. Igen, jellemző egész egyházunkban sajnos a konfirmálás. Viszont azt tapasztalom, és így visszanézve akár az én generációmra, akár barátokra, és sorolhatnám, hogy aki egy olyan biztos alapot kapott vallásúrás korába, konfirmandus korába, egy olyan közvetlen viszonyban volt akár lelkészével, vagy mondjam így, otthon érezte magát abba a közösségbe, az vissza fog előbb-utóbb csatlakozni, hiszen visszahúzza a gyökere, visszahúzza a lelki világa és a közösség iránti érdeklődése.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A parókia mellett itt van a református templom. Régi ez a templom?
Réginek régi, viszont pontos adataink sajnos nincsenek róla. Az építése az körülbelül 1800-as évekre lesz készen, ezt a tetőszerkezetből tudjuk, és a padoknak a datálásából. Viszont van egy feljegyzés az 1700-as években, amikor két lécfalvi atyafi, innen a szomszéd településről, vitatkozik azon, hogy ők nem hajlandóak hozzájárulni az egerpataki cintorony várfalának a megerősítéséhez. A templomunk jelen formáját azt a 80-as évek elejére éri el. Először nincsen tornya a templomnak, hanem a 30-as években az Egerpataki erdőközbirtokosság egy nagy területet áldoz fel azért, hogy tornya épülhessen a templomnak. Ez sajnos a 70-es évekbeli nagyföldrengéskor ledől, összeomlik, és ehelyébe építik a jelenlegi tornyot. Így van most ebben a formában megtekinthető. Ami szépsége az az orgonája, ami 1876-ban készül el, egy brassói készítésű orgona. A harangjaink is viszonylag régiek, és ez is jelzi azt, hogy itt templom volt az 1700-as években, hiszen az 1700-as évek derekáról van a kis harangunk. 1904-ben öntődik a nagy harang, és folyamatosan javítjuk, újítjuk azért, hogy mindenféleképpen megfeleljen akár a mai kornak, de mindenek előtt az Isten dicsőségének.
Az orgona ma is szól?
Igen, sikerült a Magyar Állam által folyósított támogatásból, amit az egész erdélyi református egyházkerületben élvezhettünk, abból sikerült teljes mértékben felújítani, ugyannyira, hogy most 100%-ban használható állapotban van, és nem sokára, ha minden igaz és minden jól megy, akkor készítünk és tervezünk egy jótékonysági orgonakoncertet is.
Van, aki megszólaltassa? Tehát van kántoruk?
Alkalmi kántoraink vannak, különböző egyházközségekből, vagy éppen hobbi szinten kántorizáló ifjak vállalják be a szolgálatot. Sajnos nem mondhatjuk el azt, hogy minden egyes istentiszteleten, minden egyes alkalmon szól az orgona, ami visszaveti egy kicsit a gyülekezeti éneklést is, hiszen könnyebb lenne az orgona kísérettel, az orgona vezetésével a gyülekezeti éneklés, viszont az újonnan felújított orgonának is egy kicsit ez hátrány, hiszen nincsen annyira bejáratva, mondjuk így, a felújítás után, mint amennyire kellene.
Amúgy énekes közösség az Egerpataki?
Közepesen tudom ezt mondani, meg vannak azok a személyek, akik folyamatosan énekelnek. Vannak, akik arra hivatkozva, hogy vajon megfelelő-e a hangja, nem megfelelő-e a hangja, ezért inkább nem énekel. Én mindig elmondom azt, hogy egy istentiszteleten most nem művészi szinten várjuk el az éneklést, hanem ez is a közös együttlétnek, a közös imádságnak a része.
Családi padok vannak? Vagy megvan, hogy hol ülnek a nők, hol a férfiak, de hogy különösebben, hogy melyik családi az a pad, az már nem jellemző.
Név szerint nincsen. Külön megvan a férfiak oldala, megvan a nők oldala, de ha itt is most vegyülés van, annyira nyitott a közösség, hogy ebből nem csinálunk problémát. Név szerinti padok nincsenek, hogy ki hol kell üljön. Amúgy megvannak a megszokások, hogy ki hol ül, és mindig tudom, hogy ha lenézek a szószékről, akkor kit hol fogok megtalálni. Azon kívül bevezettünk egy olyant, hogy a vallásórások, a konfirmandusok azok a szószékkel szembe ülnek, de ilyen szigorú hagyomány és előírás nincsen. Hála Istennek, mondhatom így is.
Szégyenpad van a templomukban? Mert itt Kovászna megyében több templomban látok ilyent.
Nincsen tudomásom róla.
Akkor azt jelenti, hogy itt nem rendetlenkedtek régebben se az emberek, a hívek.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem volt ilyen probléma, hogy ezt nem kellett bevezetni. A gyerekeket szeretjük, ha ők egy kicsit középpontban vannak. Van, aki azt mondja, hogy szem előtt, nem szem előtt, hanem egy kicsit középpontban közelebb legyenek hozzánk.
Amikor fiatal a lelkész, akkor mindig a hívek részéről felmerül, hogy vajon meddig lesz itt lelkész. Én úgy tudom, hogy még nincs gyereke a tiszteletes úrnak. Ez szóba kerül-e esetleg a hívek részéről? És attól való félelmű, hogy nehogy elmenjen a tiszteletes úr, és itt hagyjon bennünket, feltesznek ilyen kellemetlen vagy kellemes kérdéseket is.
Kellemetlen helyzet az, hogy az embernek nincsen gyereke, saját tragédiaként éljük meg, de bízva az Úristenben, hogy ez megváltozik. Persze ez is kérdés folyamatosan, hogy tiszteletes úr mikor jön, mikor lesz. Van úgy, hogy most viccből elmondhatjuk, hogy évente kétszer van, aki megállapítja, hogy feleségem várandós, hát mi is azt szeretnénk, ez az igazság, tehát ez minden vágyunk és minden álmunk. Az, hogy a lelkész meddig van a gyülekezetben, vagy meddig nem, én ezt az iktatási beszédemben is, az igehirdetésben elmondtam, és elmondtam akkor, amikor idejöttem Egerpatakra. Én annak vagyok a híve, hogy ameddig egy közösségben együtt tudunk dolgozni, ameddig meg tudjuk érteni egymást, addig együtt vagyunk. Amikor már az ember azt érzi, hogy én is erőltetem, gyülekezet is erőlteti, akkor inkább azt mondom, hogy az ember emelje meg a kalapját, nyújtson kezet és békességgel váljon el. Viszont büszkén merem elmondani azt, hogy én most már Egerpatakinak érzem magam. Én itthon vagyok ebben a közösségben, és remélem, hogy hosszú távon is tudunk itt maradni. Szoktam viccelődni presbitereimmel, hogy eljön lassan az az idő, hiszen elődeimből többen 7 esztendőt szolgálnak, szolgáltak itt, és akkor mondom, hogy kitöltöttem én is az egerpataki szolgálati időt. Viszont mérhetjük úgy is, hogy volt Egerpataknak három olyan lelkipásztora, akik fejenként 40 esztendőt szolgáltak a gyülekezetbe, úgyhogy ha onnan nézem, akkor még nagyon sok van az egerpataki szolgálati időből. Én abban reménykedek, hogy minél hosszabb lesz ez, minél többet tudunk együtt maradni és együtt dolgozni, hiszen ha valahol az ember megtalálja a helyét, megtalálja önmagát, amikor kimegy az ember az utcára is, persze, hogy a lelkész megy ki, de mondhatom azt, hogy barátokkal találkozok, testvérekkel találkozok, akikkel az élet mindennapi kérdéseiről is el tudunk, ha kell személyes kérdésekről is el tudunk beszélgetni, akkor azt merem mondani, hogy itthon vagyok. És akkor ezen nem feltétlenül kell változtatni. A másik oldal, amiről mindig szoktam beszélni, hogy megvan a falunak a csendje, megvan a falunak a nyugalma, a közvetlensége. Hogy kicsiny közösség, ezért egymást ismerjük. Közvetlenebbek tudunk egymással lenni. Ezt nem biztos, hogy érdemes felcserélni egy városi forgatagra. Az én szemszögemből mondom mindezeket, félreértés ne essen, és a város is közel van. Tehát nem távolság, ami Sepsiszentgyörgy és Egerpatak között van. Úgyhogy kimerem újra jelenteni, hogy maradunk még egy jó ideig.
És Gábor vagyok, az Egerpataki Református Egyház gondoka.
Régóta?
A második mandátumot kezdtem meg most evvel az évvel.
Sok a gondja a gondoknak?
Öröki sok a gondja. Tetszenek tudni, hogy az egyházon gond van, mert sok épületünket kijavítottuk, felújítottuk, így mint ezt a termet is. Kárteket rendbe szedtük. Temetőnél lépcsőt öntöttünk a feljárókhoz, befejeztük a ravatalozó hátta, meg ett a kártet. Ára az évre is megvannak a terveink. Kárteket rendbe szedni, mert régebb voltak felrakva, és újra kéne kezelni, le kéne festeni. Szeretnénk egy kopjafát állítani a templom udvarára. Mikor volt a zászlóavatás, 24-ben hozták volt az országzászlót, szeretnénk arra állítani az idén egy kopjafát a templom udvarára, mert itt van, ahol a talpazat volt, a régi talpazat, de mivel hogy az közterületnek van nyilvánítva, nem mertjük oda állítani. Az öreg otthont újra kéne rendezni, csak pénzforrás kell keressünk, mert tiszteletes úr csinálja a pályázatokat, meg azt jár utána, még kapunk innen-onnan a tanástól, a helytanástól, meg a megyei tanástól, de megint új év, új tervek, új forrásokat keresünk.
Alig vannak pár százan itt Egerpatakon, közmunkázni még lehet-e? Vagy mindennek kell fizessenek maguk is?
Hát nem, mert így vállalunk, ami olyan apró munka, hogy meg tudjuk csinálni házilag, szóval közmunkával. De, hogy a tiszteletes úr szokta mondani az imába, sok az arató, csak kevés a munkás. Megoldottuk ezeket is, mert vannak még, akik bedolgoznak. Legnagyobb része még munkahelye van a presbitériumban is. És azok járnak hétköznap munkába, nem tudnak úgy segíteni. És nem lehet mindent úgy beosztani, hogy hétvégére vagy, amikor szabad, mert akkor nem biztos az idő engedi, hogy akkor megfelel. És így elmarad, csak akkor kevesebb vagyunk, 5-6-on. A 12-ből.
De hát jól néz ki a parókia környéke, a templom környéke, itt az imaház környéke is, úgyhogy azért amennyire tudják, rendbe tartják.
Igen, igyekezünk, hogy minél jobban rendbe tartsuk, úgyhogy a tiszteletesről is maradjon, ahogy általában menni.
A temető az mennyire jelent gondot önöknek? Sok településen az van, hogy nem kapnak, aki lekasszálja, aki rendezze a temetőt.
ez a kis közösség meg tudja-e oldani? Vagy mindenki a saját sírját gondozza?
Mi is úgy vagyunk, hogy gond van a temetőnek a fenntartásával. Úgy oldottuk meg, hogy a közterületeket, az üres területeket, azokat lekaszáljuk, közösen közmunkával megcsináljuk. Aztán majd mindenki a sírját, vagy a hezatartozójának a sírját, azt ő rendezze. Most már én nem tudok mindenkinek a sírjához oda menni, hogy az ki, nem is lát, tudni, no, pontosan.
Amikor nem az egyház gondjaival foglalkozik, akkor mivel telnek a mindennapok?
Én nyugdíjas ember vagyok.
De gondolom nem ül nem, és nézi a tévét. Nem.
Jövök még. Kinek kell segítek? Én úgy terveztem el, hogy amikor eljöttem nyugdíjba, hogy már ezen túli életemet én jótékonyságra fordítom. Ha valakinek szüksége van, vagy szól, ne, gyere, azt meg kellene csinálni, vagy elmentünk ide, vagy elmentünk oda, addig lásd el az állatokat. Én így terveztem, nem, hogy most már kezdek építkezni, vagy mit tudom én, mit csinál. Otthon is kártészkedünk, ezzel foglalkozok én nyári időszakban, de nem ülök benne a házban, csak majd ha besötétedik.
Akkor ezek szerint itt még működik ez a segítségnyújtást. Észre is veszik, hogyha esetleg a szomszédnak szüksége van rá.
Igen, azonnal észreveszik, szólnak, ne, gyere, segíts, légy szíves, és akkor elmegyünk, megcsináljuk közösen.
Sosem vágyott el Eger patakról?
Én igen voltam, Sepp-Szentgyörgyig.
Hát az itt van ehelyt, hogy mondanák Csíkba.
Ott dolgoztam a régi időben, 73-ban kezdtem a munkát, az építkezésben dolgoztam, építkezési szakiskolán van, a visszerelés. Egy pár esztendőt, akkor átkerültem a nagyvállalat az Imaszába, ami aztán 2000-ben megszűnt. Szerencsém volt öcsém már, hogy nyitotta a malmot, és akkor hazajöttem. Ott 16 évet még szépen lecsináltam, és aztán eljöttem nyugdíjba.
De nem vonzott a nagyvilág.
Kirándulni elmentünk. Mert van egy leányom, Monakóban volt 7 évet, Monte Carlóban 5 napot voltam, olyan távol. Innet Pestig, és még itt-ott még jártam. Így kirándulni, de nem, hogy dolgozni nem. Annyi elég volt 5 nap, már azonnal vágyottunk haza. Mindenütt jó, de a legjobb otthon.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kóri Sándor vagyok, Egerpataki lakós, malom tulajdonos, legtöbb barátom úgy is már, hogy Egerpataki Molnár, tanácsos a Rétkességi Önkormányzatban, presbiter és az Egerpataki Erdőközbirtokosság elnöke.
Hát hogy lehet ennyi helyen teljesíteni? Nagyon jó be kell osszani az idejét, hogy mindenre jusson idő.
Nem könnyű. Feleségem mondja mindig, hogy még hogy bírod. De próbálok mindenütt átállni. Nagy része ezeknek a funkcióknak olyan, hogy nem jövedelem miért csinálom, hanem azért, hogy a közösségünket előre vigyük és tudjak segíteni a problémákba bárhol.
És mindig kell valaki, aki cíthat a többi.
Hát aki funkciót vallal, az kell számoljon azzal, hogy kap meleget, hideget, de próbálunk hajtani.
A közbirtokosságnál mekkora területen gazdálkodnak?
240 hektár erdőnk van, és 72 hektár legelünk. Ezen a területen gazdálkodunk.
Mindent sikerült visszaszerezni, vagy azért még vannak területek, ami ezután kerül a tulajdonukba?
Van egy 24 hektár erdő terület, amit még vissza kellene kapjon a közbirtokosság. Az állami erdészet akadályozza a visszaszolgáltatást, de reméljük, hogy előbb-utóbb megoldódik az a probléma is.
Melyik részen van?
Ez ott van a többi mellett, csak valamiért nem került akkor, mikor kérték a többi területet, akkor ez kimaradt, és utólag kérődött, és az valamiért nem került vissza a dalsra.
Tudnak pénzt csinálni ezekből a területekből? Van olyan erdőrész, ahol lehet gazdálkodni?
Igen, üzemtárművünk volt, egy 10 éves üzemtárv, ami a tavaly járt le, most csinálják az újat, nagyjából kész is van. Minden évben adunk el abonnáló fát, gyérítést, fővágást, nem nagyon szeretnék én olyan vágást csinálni, ami tarvágás, hogy a visszatelepítés az elég nagy gond, és pénzbe is kerül, meg időbe is kerül. Úgy szeretnénk, hogy úgy vágjunk, hogy vissza is települjön az erdő, hogy ne legyen ilyen ültetési problémánk.
Kik a vásárlóik? Arra figyelnek, hogy kinek adják, vagy aki több pénzt ad, az viheti.
Általában arverésen adjuk el a labonnáló fát, de azért figyelünk, hogy olyan cégeknek adjuk el, akik nem problémások és kifizetik, de mindig úgy adjuk, hogy mielőtt nekifognak, akit termelésnek megkapják az engedélyt, az előtt fizessék ki a díjat, amért megvásárolják.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
Közbirtokosság 2000-ben alakult újra, akkor 74 örökhagyó után 133 örökös volt. Jelen pillanatban olyan 70 jogos tulajdonos van, akik megcsinálták a hagyatékokat az elhalt elődök után, és jogos tulajdonosok lettek a közbirtokosságban.
Önök küzdködnek azzal, hogy nagyon messze is vannak tagok? És amikor esetleg gyűlés kell összehívni, akkor elég nehezen működik?
Ez nagyon nehezen működik, sőt nem is működik. Az utóbbi években nem tudtuk összehívni az 50%-os részvételt. Vannak külföldön élő tagok is, itt az országban élők is, akik távoli városokban, Kolozsvár, meg Nagyváradon élnek, és nem nagyon van idejük se, vagy lehet nem is akarnak részt venni, de mi megoldottuk a juttatást, bankon keresztül mindenkinek elutaljuk, aki jogos tulajdonos.
Hogy lehet ezt a problémát megoldani, mert egy idő után hogy lesz a működéssel?
Erről beszélgettünk már, ugye az Algoni Magánerdészethez tartozunk, mi is, sőt alapító tagja is vagyunk. Ott tudjuk, hogy Pohor Zsolt Levente volt az igazgató, aki Táncos Barnának volt a tanácsadója, és többször beszélgettünk Táncos Barnával is, és Pohor Zsolt Leventével is, hogy ezt a problémát hogy lehetne megoldani úgy, hogy ne aprózódjon fel a közbirtokosság tulajdon.
Mi a legnagyobb gondjuk a közbirtokosságnál? Hát ez is elég nagy gond, de ezen kívül mivel küszködnek még?
Ugye 2000 óta már az erdő az meggyérítődött, és egyre kevesebb a kitermelendő fa, inkább gyérítések vannak, tisztítások vannak. Most aztán meglátjuk az elkövetkező 10 évben az üzemtervező mit hoz ki az erdőből, mit tud kihozni.
Ahol működik a közbirtokosság, ott általában jönnek a tenyerek is, hogy szeretnénk kapni mi is valamit. Kell-e sok civil szervezetet vagy valakit támogatni?
Egérpatakon civil szervezet nincs, az egyház működik, az egyházat szoktuk segíteni. Minden év végén a karácsonyi csomagokra adományozunk, és ha valami olyan munka alatt van az egyháznál javítás, amit tudunk támogatni, akkor támogatjuk. Sőt, minden évben fát adunk az egyháznak, és próbáljuk segíteni. Azon kívül a községi rendezvényeket szoktuk még támogatni, és ha bárki megszorul bármivel, próbálunk segíteni.
Említette, hogy malomtulajdonos is. Ritka az a település, ahol működő malom van. Én úgy tudom, hogy ez nem vízi malom, hanem műmalom.
Igen, 1998-ban egy LAM alapítvány által meghitelezett pályázat volt ez, amit én két barátommal szereltem Lesvájcba. Egy Bühler típusú 4 hengerszékes, 8 pár hengeres malom, pneumatikus. Itt felszereltük, és 2000 óta mindjárt 25 éve próbáljuk működtetni kisebb-nagyobb problémákkal.
Miket őrölnek?
Nagyrészt buzát őrölünk, rozsot is őrölünk, csinálunk 3-0-as lisztet, 6-50-es kenyérnek való lisztet, teljes kiőrlésű lisztet, csinálunk rozslisztet is, és mindent, amire igény van, mert a piac egyre szűkül.
Hány munkatársa dolgozik ott?
Jelen pillanatban egy munkásunk van, én vagyok a második, csak az én jelenlétemben tudjuk működtetni a malmot. Ez most egyelőre úgy néz ki, hogy elég. Volt olyan időszak is, hogy 3 alkalmazottunk volt, plusz én, de az idők lejártak, úgy néz ki, hogy a kinti liszt, a magyar liszt a hazai malmokat megnyomorította.
Mekkora körzetet szolgálnak ki? Honnan hozzák az őrölnivalót?
Az őrölnivalót innen a környékről vásároljuk, kevesebb, aki hozza, mert egyre kevesebben sütnek oda az a kenyeret. A lisztet pedig ide a környékbeli pékségeknek adjuk el.
Van jó gabona? Vagy kell-e sokat javítani a liszten?
A liszten azonnal javítunk, az természetes a liszt. Megvannak a régi koncsaftjaink, akikkel minden évben együtt dolgozunk, akiktől vásároljuk a gabonát, és megnézzük mindig, hogy jó minőségű buzát vásároljunk, úgyhogy ne legyen probléma, pék ne tudja mondani, hogy nem jó lisztet adta.
Gazdálkodik is. A gazdálkodásra mennyi ideje jut?
Egy 20 hektár területen gazdálkodom. 93-ban voltam is egy svájci tanfolyamon, a alapítványon keresztül egy 4 hónapos svájci továbbképzőn. Én abba születtem, nagyapám magángazda volt, nem állt volt be a kollektívba, édesapám, ő a lánygyárba dolgozott, de azért folytatta a gazdaságot, amikor lehetett. 90 után aztán visszakerültek a földek, már volt olyan időszak is, hogy Szent Léleken meg Kőváron voltak kimérve a földek. Na de mindig lábon álltak az elődeim, és én is próbálok a mai világba megmaradni és tovább vinni, amit ők elkezdtek.
Gabonatermesztéssel foglalkozik ön is?
Gabonát termesztünk, igen. Buzát nagyobb mennyiségben, rozsot, tritikahalét, borsót, zabot, mindenfélét, de krumplit is termesztünk.
Értékesítési gondja van, vagy már kialakult a piac, és ha valami jó minőség, akkor azt viszik?
Jelenlegi helyzetben az értékesítés a legnagyobb probléma a mezőgazdaságban. Már nincs egy biztos értékesítő pont, ahova el lehet adni úgy a gabonát. Nekem mondjuk más, mert én a buzát azt feldolgozom, átadom a malomnak, és feldolgozom, de a kollégáim, meg a többi mezőgazdász, az küszködik az eladással.
Meddig lehet ezt ilyen nagy hőfokon végezni, hogy ennyi helyen helytálljon az ember?
Nem tudom, hogy meddig lehet, de amíg bírom, próbálom csinálni, úgyhogy mindenütt hát tudjak állni, és a legjobb tudásom szerint.
Simola vagyok, egerpataki vállalkozó, savanyúságot készítünk.
Régóta?
2021-től.
Mi adta az ötletet, hogy ebbe vágjanak? Hát ritka az a település, ahol nagy tételbe savanyúságot állítanak elő.
Én igazából kozmetikus vagyok, de mivel, hogy édesapám egerpataki, és a családból senki nem akarta itt folytatni, nem akart idejönni. Voltak földek, és akkor úgy gondoltam, hogy én jövök ide.
Egy gyönyörű szép helyen lakik itt, egy csendes utcában, de nem a főúton.
Csendes, nagyon csendes az utca.
Mekkora területen gazdálkodik?
Itt a terület 70 ar, de vannak földek. Uborkát is megtermeljük, a káposztát is megtermeljük, és a céklát is.
Hányféle savanyúságot állítanak elő?
12 termék van. Édes csalamádé, csipős csalamádé, murkos káposzta, köménymagos káposzta, cékla, muratura, kovászos borka, karfiol, savanyított káposzta.
Ezek saját recept szerint készülnek, vagy a receptet azt honnan kapta?
A nagymamám, ahogy készítette, tőle tanultam a céklát is, tormával, köménymaggal, csalamádét is, és ahogy otthon régen szoktuk.
Milyen kiszerelésben vannak ezek a finomságok?
850 g-os vedrecskékben vannak.
Mekkora a területen értékesít? Tehát honnan jönnek a kliensek? Mert gondolom, hogy ha valaki egyszer megkóstolt, akkor az tovább mondja.
Kovászna megye, Hargita megye, Brassó, tavalytól van szerződésünk a metróval, így elkerült az egész országban, már Bukarestbe levisszük, és onnan szétosztak.
Piacra akkor nem kell járni ilyen kézműves termékvásárokba?
Nem járunk, nem.
Egész éves tevékenység? Mindig ki tudják elégíteni a nagy áruházakat is, és a vásárlókat is? Vagy azért van időszak, amikor valami ilyen termékük hiányzik?
Termékünk nem hiányzik, de van időszak, amikor nincs rá igény. Amikor megjelenik a friss zöldség, akkor egy picit megáll, de az csak június-július utána kezdődik újra. De a vendéglők azok rendszeresen rendelnek.
Gondolom, hogy annyit nem tudnak termelni, hogy ne fogjon el. Vagy rendelés alapján savanyítanak?
Rendelés alapján, mert a céklát azt mindig frissen készítsük. Egyedül a savanyított káposzta, amit ősszelbe taposunk, és az egész nyarig kitart.
Emellett a kozmetikával hogy lehet foglalkozni? Mert az is egy egész embert kíván, szerintem ez is egy egész embert kívánna.
Most már nem foglalkozom kozmetikával egyáltalán.
Jó ötlet volt ebbe vágni?
Az elején kicsit gondolkoztam, hogy nem, de most már igen.
A falubeliektől is a felesleget be tudja szerezni, és tudja így értékesíteni, vagy honnan van ennyi alapanyag? Mert azért minőségi termékhez jó volna a minőségi alapanyag.
Vannak a faluba, akik megtermelték nekem, céklát is termeltek, és így megkönnyítik, megkérdezik, hogy mit ültessenek, és akkor céklával is egy részével úgy voltam, hogy megtermelte, és akkor én megvásároltam, és így könnyebb. És inkább a faluból szeretnék vásárolni, még káposztát régről vásároltam. Az alkalmazottakot is inkább szeretném a faluból vásárolni, és a faluból. Azt szeretném, hogyha fejlődne a falu. Csak ahhoz még idő kell, és összetartás is kellene, mert egy kicsit úgy érzem, hogy itt az emberek széthúznak. A csomagolás az géppel történik, a sarvalás is nagyjából minden géppel történik.
Ilyen jellegű pályázatokat le lehet hívni, hogy nem mindent önerőből hozzunk létre?
Lehet, vannak pályázatok, de most úgy gondoltam, hogy nem akarok pályázni.
Meddig lehet ezt ilyen nagy lelkesedéssel csinálni? Mert ha látnak a hallgatók a szemét, hát olyan szeretettel beszél a savanyúságról, hogy az ember kedvet kap hozzá, hogy hónap elkezdje, és ő is csinálja.
Szerintem én most kaptam igazán kedvet. Most érzem azt, hogy tudom, hogy mit csinálok, és hogy van értelme. Lehet, hogy ezelőtt egy-két évvel nem így gondoltam, de idő kell ahhoz, hogy megszeretni. És egy idő után minden vállalkozás olyanná válik, mint a gyermeknevelés. Hogy látom, hogy fejlődik, látom, hogy szeretik az emberek, igénylik, napról napra több vevő van, és akkor jobban érdekel, és így megszerettem.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kóré Ferenc vagyok, 39 esztendős, gazdalkodó vagyok.
Mekkora a gazdaság? A
gazdaságom egy olyan 12 tehén, 10 hektár föld felett gazdalkodok. Úgyhogy ez egy családnak elég bőséges szórakozás az egész esztendőre.
A tejet azt leadjuk, vagy feldolgozzuk?
A tejet a szomszéd faluba hordom át, ott sikerült egy szövetkezetet csinálni 11 taggal, hogy egy kicsivel jobban tudjuk értékesíteni. Mert itt Tegerpatokon most már azt lehet mondani, hogy van egy nagyon kicsi csorda, egy olyan 25 fős csorda, aminek fele az állománynak az enyém, és muszáj volt alkalmazkodni más faluhoz, mivel a csarnok megszűnt, kevés volt a táj, kellett lépni, hogy tudjuk értékesíteni a tejet.
Az állatoknak az őrzését azt hogy tudják megoldani? Mindenki sorba őrzi, vagy kaptak pásztort, aki legyen velük tavasztól őszig?
Szerencsések vagyunk, mivel a csorda pásztorunk az már nagyon rég is, ő sem gondolkozott abba, hogy külföldre menjen, hanem szereti, hogy felmenjen a legelőre.
Helybeli?
Helybeli.
Hát akkor azt jelenti, hogy meg is van fizetve, és jó az összhang a gazdák és a pásztor között.
Így van, meg kell fizetni, amennyit kér. Mi meg vagyunk elégedve, mert ő szeret is, jól gondozza őket, jól tereli, úgyhogy ez nekünk megfelelő.
Egy állat mennyibe kerül?
Hát az őrzése az 100 lej kerül havonta. Plusz még kicsi pityókos, gabonos, szalonos kell adni, úgyhogy több mindent neki. Mivel kevés van, azért meg kell fizetni.
Van, ahol legeljenek az állatok?
Még szerencsére van, mivel a legelőt még nem mérték ki, de ki kell mérjék a legelőt, azért lassacskan lát, hogy még ez is meg fog szűnni, ez a kevés állattartás is itt a faluban. Nyáron bent tartani viszont nem éri meg én szerintem a tehenet se, úgyhogy elég ingatag talajon van a tehéntartás. Majdnem mindenfelé, úgyhogy a környező falukban is mindig csak csappant lefelé az állattartás, úgyhogy ez ilyen.
Bővítésben gondolkodik, vagy bőven elég ez a létszám?
Bővítésbe csak úgy lehet gondolkodni az ember, tényleg megfelelő istallót, körülményeket biztosítós gépesítést, de így mind régi, hagyományos istallókban, hogy itt van 6 darab, ott van 5 darab, így nagyon nem lehet folytatni. Még nagyon függ attól, hogy milyen árakban tudjuk megtermelni a gabonákat, csillókat, a tehéntartásban is, mert a tájért nem adnak bizony nagy pénzeket, úgyhogy nagy jövő úgy néz ki nincsen benne.
A takarmányt azt mindig sikerül biztosítani?
A takarmány mindig igen, hogy a nyáron nem kartyázunk, hanem megyünk szépen a traktorokkal a mezőre és kaszálunk. Igyekszünk, hogy a tájnöket télen is úgy tartsuk, hogy annyi tejet adjanak, mint nyáron.
Az egyháznál tudnak közmunkázni. Ilyenkor, mikor kaszálási idő van, akkor a gazdák úgy össze tudnak társulni, vagy mindenkinek megvan a felszerelése, és akkor végzi el a munkát, amikor éppen ráír.
Felszerelést igyekeztünk mindannyian, aki még ezzel foglalkozik, hogy legyen meg minden felszerelése. Mikor szükség van, akkor segítünk egymáson, de mindenki maga csinálja meg az ő télire való takarmányát.
Olyan szeretette beszél az állattenyésztésről. Én azt látom a szemén, hogy amíg bírja, azt nem hagyja.
Így van, amíg egyszer erőm van, segítségem, úgyhogy szeretném én ezt folytatni. Amellett még pityókat, gabonát, mindenfélét termelünk, és igyekszünk a legjobban értékesíteni. Nem túl vegyszeresen termelni, hogy lássen eladni a szomszédnak is, az ismerősnek is, úgyhogy én ezért merem vállalni, hogy beviszek még Szentgyőre is pityókat eladni, meg ilyeneket, úgyhogy én ezt szeretem csinálni.
Az állam részéről, vagy unió részéről a támogatás az érkezik-e, vagy egyáltalán a gazdálkodónak milyen támogatás jönne jól, hogy nem mindig ilyen keserű szájízzel beszéljünk a gazdálkodásról?
A támogatás az érkezik, itt azzal van inkább gond, hogy a feltételeket betartani, igazából a kontrolloktól egy kicsit irtózunk, így mondva, de inkább az lett nekünk a gond, hogy elmentek az energiaárak, drága lett a műtrágya, nehéz lett így a gabonának a termelése, mivel profitot nagyon nem tudunk a gabonából termelni, hogy majdnem 5000 lefelé megy egy hektárnak a megtermelése. Pityókáról ne is beszéljünk, és még megszabják, hogy minden területben mit tegyünk. Hát annyira éppen nem, de a vetésforgót azt így is úgy is be kell tartani, de mivel földminőségben elég gyengén nálunk, ezért egy-egy földben nem tudunk mindenfélét megtermelni. Agyagos van nálunk, suhogó homok, úgyhogy elég nehéz lett itt nálunk a termelés. És még ami a legfontosabb, hogy rengeteg volt ezelőtt a vadkarunk. A jövedelmet sokszor a vaddisznyók kitúrták, mivel a villanypásztor lemerült, olyan volt, hogy majdnem minden darab földre villanypásztort kellett szereljünk. És ez nekünk egy csomó energia, csomó pénz befektetésbe állott, úgyhogy elég nehéz gazdaként megmaradni itt az erdő alatt.
Jelentik a vadkárt, vagy már belefáradtak abból jelentsék, és úgy sincsen foganatja?
De eleinte próbálkoztunk, de az a helyzet, hogy az felveszen fél napot, elmegyünk, eljárjuk, jön egy akárki, aki felmérje, az egyet bólint a vállán, nekünk eltelt az idő, marad az egyéb munka, inkább nem is jelentettük. Lehet egyedüli gazda vagyok, aki azt mondja, hogy mi a sertéspestisnek egy kicsi hasznot köszönhettünk, mivel az elmúlt 3 esztendőben nem kellett villanypásztorozni, és az az összeg megmaradt nekünk, amit nem túrtak ki, nem ettek meg a vaddisznyók, megmaradt jövedelemnek. Én ezt pozitívnak tudom besorolni a sertéspestist, itt a falu szinten mondom, nem kiterjedtebb szintén.
Itt a kétlábú jó akarok is tesznek azért, hogy önöknek bosszúságot okozzanak?
A kétlábú akarok azok majdnem a medvével egyformán bitorolják a termést, úgyhogy segítnek, van segítség, úgyhogy köszönjük ezt szépen, hogyha hallják.
Sosem vágyott el külföldre, nem akart egy jobb életet? Vagy ez tökéletes önnek, és szeretette végzi?
Tökéletesnek nem mondhassuk, mivel rengeteg munkával jár. Ábrándjai az embernek mindig vannak, hogy elmenni külföldre, meglássa az ember, tényleg elmennek. Könnyebb pénz, felfedezés, világot lát az ember. De én szó szerint itt születtem Egérpatakon, és több mint valószínű itt is fogok meghalni, úgyhogy én nem nagyon készültem el konkrétan. Én szeretem itt Egérpatakon.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Kovászna megyei Egerpatakon készült riportösszállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra. Thank you.
Thank you.